Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 191. számú dicséretünket énekeljük. Ez esztendőt áldással koronázd meg, Úr Isten. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább, így a mi Urunkat. 264. számú dicséretünk első 3 versét énekelve. 264. számú dicséretünk első 3 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, Pál apostolnak a Rómabeli gyülekezethez írott levele 5. részéből, az 5. verssel kezdődő és a 8. verssel bezáródó rövid ige szakaszból. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket. Imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Nagy hálaadással állunk eléd, drága jó mennyei édesatyánk, ez új esztendő első reggelén, átérezve, hogy csak a te kegyelmed őrzött és tartott meg bennünket ezer veszély és kísértés között, és csak a te kegyelmed hozta ránk ezt az új évet is. Ki is tudná közülünk felsorolni, számba venni a sok jót, amelyet tőled lefolyt életidőnkben kaptunk? Senki. Mégis hadd mondjuk el együtt. Köszönjük. Bűnbánattal valljuk meg, hogy méltatlanok és hálátlanok voltunk. Oly sokszor megfeledkeztünk rólad, atyánk. Hitetlenkedtünk is, meg kételkedtünk is. Nem követtük a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak nyomdokait, hanem jártuk a magunk útját. Köszönjük, hogy hosszú tűrő szeretettel hoztad újra és újra a tudomásunkra, hogy te nem akarod a bűnös ember halálát, de azt igen, hogy megtérjem és éljem. Engedd meghallanunk új év első reggelén is az örömhírt, hogy a te atyai szíved ajtaja nyitva áll, hogy bűnbocsánatod és a mi fehér ruhánk elkészítve vár, és hitáltal Jézusért a miénk lehet. Jöv el, Szentlélek, Úristen, és tedd alkalmassá az alkalmatlan szolgát az ige hirdetésére, tedd fogékonnyá a gyülekezetet az evangélium befogadására, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Az ige meghallására készülve a megkezdett 264. számú dicséretünk 4. versét énekeljük. 264. számú dicséretünk 4. versét, áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igét, felolvasom Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 13. részéből a 7. vers 3. mondat részét. A szeretet mindent remél. Foglaljunk helyet. Ezen a napon, ezen a reggelen különösen is óhatatlanul fogalmazódik meg úgy nagy általánosságban az emberek szívében, értelmében a kérdés, hogy mit hoz a jövő. Tudom, hogy legfeljebb, ha így az év első néhány napjában kérdés ez igazán, aztán belezökkenünk a mi mindennapi munkavégzésünkbe, végezzük a dolgunkat, és telik múlik egyik nap a másik után, visszaszürkül minden az ünnepek után, és az embernek igazán már nem lesz ez egy fontos kérdés. Végzi a dolgát, és nem nagyon gondol arra, hogy mit is hozhat a jövő. És ez így van, de ma különösen is hangsúlyossá válhat. Egyeseknek pedig szívszorítóan hangsúlyossá is válhat ez a kérdés. Mit hoz a jövő? Biztos nagyon fontos annak, aki munkanélkül van. És nem tudja, hogy egy hónap múlva, vagy két hónap múlva miből és hogyan fog megélni. Biztosan szívszorító ez a kérdés annak, aki úgy zárta le a mögöttünk lévő évet, hogy egy rendezetlen emberi kapcsolatban élt. Mit hoz a jövő? Rendbe jön, vagy végérvényesen megromlik? És szívszorítóan nagy kérdés ez annak is, aki valami súlyos, rossz orvosi lelettel kellett a kezében, hogy lezárja a mögöttünk lévő évet. Mit hoz a jövő? A további vizsgálatok. Igen, ma még fontos és izgalmas is lehet az, hogy mi vár ránk a családban, egyéni életünkben, társadalmunkban, és ebben az egész világban. Én valahogy úgy látom, elsőrenden persze a mi magyar népünkről beszélek, hogy az emberek elvesztették az illúzióikat. Az optimizmusukat, a reményeiket. Az emberek valahogy nem is élni akarnak, csak túlélni. Csak el tudjam végezni a dolgomat, csak ki tudjam fizetni a számlákat. Aztán majd csak lesz valahogy. De baj az, ha az ember csak túlélni akar. Csak túl akar lenni egyik napról a másik napra az élete napjaim. És nincs benne remény, várakozás, lelkesedés, álmok, hajtóerő. Csak ez a nap is múljon el. Szörnyű ez. Nem élni, csak túlélni. Túlélni a nehézségeket, aztán ki tudja, hogy lesz majd holnap meg holnap után. Eddig is volt valahogy, eztán is lesz valahogy. Nyilvánvalóan a hozzánk érkező hírek sem tesznek optimistává bennünket. Nem látszik a felemelkedés, nem látszik a fény, sőt, egyenesen rossz hírek érkeztek már az év végén is arról, hogy mi mindennek növekszik majd az ára. És ezt nekünk ki kell fizetni, valamiképpen ki kell gazdálkodni. És ami a világban történik, az se tölt el bennünket igazán lelkesedéssel, mert nincs miért. Alig-alig tángálták össze ezt az Európai Uniót, már csupa baj van benne is, meg körülötte is. Ha az ember újságot olvas, rádiót hallgat és televíziót néz, már a maga józan eszéből is tudja, nem kell ahhoz kormányfő, hogy örökké hazudoznak nekünk. Ez valami borzalmas. Annál csak az a döbbenetesebb, mikor kiderül, hogy tényleg. Nem csak azért mondják, hogy hazudtunk ekkor, akkor, amakkor, hanem tényleg, folyamatosan hazudnak. De hogy lehet így élni? Hogy tudja így az embert bármi is lelkesíteni? Ha soha nem tudja, hogy mi az igazság. Se itthon, se Európában, se a világban semmi olyat nem lehet igazán látni, ami az embert lelkesítené. És azt mondaná, hogy igen, megéri, feszüljünk neki, hozzunk áldozatot, van remény. Ahogy ezeket végig gondoltam, eszembe jutott Pál apostol, akinek a szavait most olvastam előttetek, aki mindezt tökéletesen átélte. Pál apostol, amikor megfogalmazta a római levélben, majd a korintusi levélben lévő vallomásait, amelyekből Biblia lett, akkor Pál apostol azt egy olyan világban fogalmazta meg, amelyik az ő számára még kétségbe ejtőbb volt, mint ahogy látszik a mi holnapunk ma. Pál apostol átélte, hogy mi az, hogy életveszélyben élni. Átélte, mi az, hogy szegénység. Átélte Pál, hogy mi az, hogy szorongattatás. Hogy mi az, hogy magány. Átélte, hogy mi az egy világbirodalomban élni. Mégis ez a Pál apostol tele van boldog reménységgel. És erről szeretnék én ma prédikálni. Egy illúziómentes, reménytelennek látszó, holnapba induló gyülekezet. Mert Pál apostol egy nálunknál keservesebb világba tele volt boldog reménységgel. Ezért Pál apostolba volt hajtóerő. Élete utolsó pillanatáig. Mikor börtönbe zárják már, és az utolsó napjait éli is, tele van tervekkel, álmokkal, célokkal, dolgozik, imádkozik, küszködik, harcol. Miért? Mitől volt ez a Pál ilyen? Mert mi mindattól, ami körülvesz bennünket, mondjuk meg testvérek, nagyon hamar leeresztünk. Nagyon hamar beleszürkülünk, feladjuk, elkeseredünk. Lemondunk, kétségbe esünk. Mi hajtotta ezt a Pált? Mi volt benne, hogy egy olyan világba, amiben ő élt, mégis tele volt boldog reménységgel? Két igét hoztam elétek, hogy egyrészt aláhúzzam, hogy tényleg így gondolkozott az apostol, másrészt, hogy adja meg nekünk Isten szent lelke ez év első Isten tiszteletén, hogy valami szellemi lelki csere történhessen a mi életünkben is. És akárhogyan érkeztünk erre a reggelre, erre az Isten tiszteletre, születhessen bennünk boldog reménység. Pál apostol két dolgot összekötött, és ez a tulajdonképpeni titka a lelke, a szíve, az élete állapotának. Ez pedig a reménység és a szeretet. A szeretet mindent remél, mondja az apostol. A római levélben pedig ezt, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Pál apostol reménysége nem valami értelmi meggondoláson alapszik, nem úgy van, hogy egy logikus mérlegelés végterméke, hanem egy belső bizonyosságon. Nála a szeretet mindent remél. Ezért írja, hogy annak az embernek a reménysége soha nem fog megrendülni, aki szeret. Annak az embernek a reménysége soha nem fog megrendülni, aki szeret. Szeretet és remény. Ez a két dolog össze van kötve. Itt azonban, kedves testvérek, rendkívül fontos megértenünk, hogy mit gondol Pál apostol reménységen, és mit nem, és mit gondol és vall szereteten. A reménység nem szégyenít meg. Úgy mondja ezt Pál apostol, mintha egészen biztos lenne benne, hogy nem fog csalódni a reménységében. Ugye mi sokkal inkább számolunk azzal a bizonyos csalfa vak reménnyel. Hiszen nincs ebben a templomban egyetlen egy testvérünk, atyánk fia se, aki ne csalódott volna már a reménységeibe. Ó, mi mindent remélt a mi szívünk, lelkünk. És mennyi csalódás ért bennünket. Mennyi reménységünk lett semmivé. És derült ki róla, hogy csupán álom, illúzió. Az emberek tele vannak reménységbe csalódásokkal. Arra nem nagyon gondolunk, hogy hányan csalódtak bennünk. Hányan reménykedtek bennünk? Erre nem nagyon gondolunk. Igen, ki ne csalódott volna már a reményeiben. Ezért fontos megérteni, mit ért Pál apostol a reménységen. Amire kijelenti, nem szégyenít meg. Nem szégyenít meg. Milyen reménység ez? Hiszen a mi reményeink közül oly sok megszégyenített már bennünket. Mire gondol? Mi az a reménység, amelyik nem szégyenít meg? Először azt kell elmondanom, hogy itt Pál nem valami szép idealizmusra gondol. Pedig az ideákra nagy szükség van. Ideák nélkül nem lehet élni. Eszmények, eszményképek kellenek az életben. Ideálokra szükség van a mindennapi életünkben. De Pál, amikor reménységről beszél, nem egy idealizmusra gondol. Mert még a legszebb idealizmusnál is ott a kérdés, hogy vajon ez egyezik Isten gondolatával? Aztán figyeljétek meg, testvérek, hogy a reménységeink döntően a legtöbb esetben mindig valamire tekintenek. Remélem, hogy elkerül a betegség. Elkerül a baj. És amikor nem kerül el a betegség és a baj, akkor a reménység összeomlik. A mi reményeink általában valamiről szólnak. Remélem, hogy sikerül. Remélem, hogy ezt az életbe elérem. Remélem, hogy ezt az állást megkapom. Remélem, hogy ezt kibírom. Remélem, hogy ezt megúszom. És amikor nem úgy történik, akkor a reménységünk semmivé lesz. És azt mondjuk, hogy csalódtam. Hát nem ezt vártam. A bibliai reménység, amiről Pál apostol beszél, az először valakire néz, az Istenre, és aztán reménykedik abban, amit Isten ígér. Először Istenre néz, valakire, és aztán kezd reménykedni abban, amit Isten ígér. És abban nem fog csalatkozni. Ezért meri kimondani Pál apostol, amit kimond. A reménység nem szégyenít meg, ha ugyanis a reményed így működik, hogy először az élő Istenre figyelek, aztán arra, amit ő mond, és arra ráépíthetek mindent, soha nem fog csalódás érni. Istenben nem csalódik senki. A magunk reményeiben, abban igen. Mondok néhány ígéretét az Úrnak, amiben reménykedhetünk. És nem fogunk benne csalatkozni. Azt mondja Jézus, az én juhaimat senki ki nem ragadhatja az én kezemből. Senki. Még a halál sem. Az én juhaimat. Nem fogsz benne csalatkozni. Téged Jézus kezéből ki nem ragadhat senki. Semmi. Soha. Ezt ő mondja. És ez így van. És így lesz. És érjen bármennyi próbatétel vagy kísértés. Senki a Jézus kezéből téged, mint juhocskáját, senki ki nem ragadhat. Atyám, akiket nékem adtál, azokat megtartottam. Bátran nézz úgy magadra, ha Jézus gyermeke vagy, téged Jézus kezéből 2008-ban sem ragadhat ki semmi és senki. Ez a reménységed nem fog cserben hagyni. Aztán azt mondja az apostol, hogy erősen álljatok mozdíthatatlanul, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Ebbe is reménykedhetsz. Ó, mennyi hiába való munkába fárad bele az életünk. Sokan talán azért nem érkeznek ide vasárnaponként templomba, mert annyi munkájuk van még ezen a napon is. Ígéretünk van rá, és ebben nem fogunk csalódni, hogy a mi munkánk az Úrban, az nem hiába való. Ez biztos. Ha a te munkád egy imádság, nem hiába való. Ha egy hólapátolás, nem hiába való. Ha valakinek a meglátogatása, nem hiába való. Ha valakinek a gondja felvétele, nem hiába való. Ha szent dolgokra odaszánod magad, vagy a pénztárcádat, az soha nem hiába való. Miközben az emberiség lassan fölbukik a sok hiába való munkában. Kisebesedik kezünk, lábunk, tönkre mennek az idegeink, hajtjuk magunkat a sok-sok hiába való dologgal is. Egy dologba biztos lehetsz. Az a munka, amit az Úrban és az Úrért végzel, az nem hiába való. Az megmarad örökre. Örökre megmarad. Ugye számíthat rád az Úr? 2008-ban lesz munkád az Úrban és az Úrért, mert az nem lesz hiába való. Ha csak a legkisebb is. Ha csak a legkevesebb is. Ugye számíthat rád az Úr. Azért nem hiába való, amit az Úrért és az Úrban teszel, mert olyankor mindig összekötődsz az Isten világával. És amikor valakiért teszel, azt is összekötöd Isten világával. Ez az egyetlen munka, ami maradandó és örök. Amit az örökké valóval, összeköttetésben, őért te teszel. Nem a magad dicsőségéért. Ő érte. Aztán azt mondja Jézus, az egyházon a pokol kapui sem vesznek diadalt. Tudjátok, miket jelent ez? Amiben reménykedhetsz? Nem fog kihalni soha az egyház. Nem fogunk elfogyni, bár megrostáltatunk. Nem fogunk elfogyni. De megújulunk újra és újra. Szányra kelünk, mint a saskesejük. És győztesek leszünk. Nekem mindig fáj, amikor a templomomban visszanéz rám egy vert sereg. Akik úgy érzik nekünk, még van egy kis időnk, aztán lassan itt vége mindennek. Nincs vége. Jézus azt mondta, és ebben reménykedhetsz, a pokol kapui sem vesznek diadalt az egyházon. A pokol kapui sem. Ne higgyétek el, hogy időszerűtlen, vagy korszerűtlen az egyház. Mindenről kiderül, hogy időszerűtlen. Mindenről. Az egyház az egyetlen, amiről pont az ellenkezője fog kiderülni. Akik az életüket adták azért, hogy az egyházat eltüntessék, tényleg nincsenek, de mi itt vagyunk. És ha mi elmentünk, ez a templom újra és újra megtelik. Emeld föl a fejed. Te egy győztes Krisztus, győztes egyházának a tagja vagy. Nem egy vert sereg, egy jövőtlen nép, egy lassan elfogyó és erőtlenedő közösségé, egy csodálatos seregtagja vagy, amelyiken a pokol kapui sem tudnak diadalt venni. Érted? Húzd ki magad bátran lélekben. Legyél hálás és büszke, hogy ide tartozol Isten seregébe, a győztes seregbe. Mert ez egy győztes sereg. Úgy is kéne kinéznünk. Emeld föl a fejed. Nagy kiváltság, hogy ide tartozol. Te nem múló ideológiák, elporladó eszmék gyermeke vagy, hanem valami örökké való ügyben állsz. A Krisztus testében, az egyházban. Van jövőnk. Van jelenünk az idők végéig. És ebben az egyházban te szolgálhatsz. Legyél hálás és boldog. Ezért a jövőért érdemes élni, szolgálni, tenni, imádkozni, harcolni. Érdemes. Ne állj hát csendben félrehúzódva, mint egy vert sereg tagja. Ne szégyeld a Krisztus evangéliumát. Ne szégyeld. Győztes evangélium az. Mert csak róla beszélni. Meg arról, hogy te ide tartozol. Ez a reménység nem szégyenít meg. Pál nem hoz föl semmifajta bizonyítékot, nem érvel, de rendíthetetlen abban, hogy a reménysége nem szégyenül meg. Mire építi? A szeretetre épít. Arra a belső meggyőződésére. És mindjárt megértitek, hogy milyen szeretetről is beszél.
Azt mondja Pál, az Istennek szerelme. Értitek? Amire ő a reménységét építi, az az Isten szerelme. Nem a maga szeretete. Az én reménységem, mondja Pál, és azért nézek bátran előre, az Isten szerelmében van. Nem másba reménykedem én. Az én reménységem forrása az Isten szerelme, aki kitárta Jézusban a két karját, és átölelt engem bűnös nyomorultat, aki a bűnösök között az első vagyok. Mert Jézus neve ezt jelenti. Szeret az Isten. Pál apostol az Isten szerelmét összeköti a földi reménységgel. És ezért mondja, a reménység nem szégyenít meg. Mert nem innen indul, hanem onnan. Mert nem akármire épül, hanem Isten szerelmére, ahogy szeret bennünket. Abban nem fogsz csalódni. Soha. És így folytatja, az Istennek ez a szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által. Istennek a szerelme olyan nagy az ember iránt, hogy nem tudott benne maradni. Az az igazi szeretet, amelyik nem tud benned maradni. Ez nem is szeretet, amelyik be tud szorulni. Isten szerelme irántunk kicsordult Isten szívéből. Ez a kicsordulás, ez a Jézus. Az igazi szeretet mindig túlcsordul. A többi csak önzés. Isten szerelme irántunk akkora, hogy a menny csatornáin át kicsordult erre az egész világra. Ez történik pünköstkor. Mert a Szentlélek kitöltetése nem más, mint telítődés Isten szeretetével. Innen lehet érteni, amit János mond. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent. Vigyázzatok, nagyon komoly ige ez. Aki nem szeret, egyszerűen nem ismeri az Istent. Mert szeretni úgy vagyunk képesek, hogy Isten kicsorduló szeretete ér el bennünket. Kitöltetett a mi szívünkbe is, a Szentlélek által. És ezt a szeretetnek lelkét az Isten nem vonta vissza. Ha ez az áradó szeretet egyszer elér bennünket, és betölti a mi szívünket, akkor ugyanazzal a reménységgel lehetünk a jövőt illetően, mint volt az apostol. A reménység nem szégyenít meg, mert tudom, hogy Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe. A Szentlélek által. Azért van bennem remény a magam életét, a drága családom életét, a gyülekezetem életét illetően, mert Isten szerelme kitöltetett. Ezért van remény, de csak ezért van remény. De így meg van remény. Különben minden reménytelen. És ha én Isten szeretetével a szívembe nézem és szolgálom az embereket, akkor nem csak azt látom, hogy milyenek. Mert ha azt látom, akkor az emberek kicsinyesek, gyűlölködők, kabzsik, utálatosak, hitványok, nagyképűek, tolvajok, gazemberek, paráznák, soroljam. És akkor csak
ítélet lesz a számban feléjük. De ha Isten szeretete kitöltetett, akkor azt is látom, hogy mivé lehetnek. Hogy mivé lehetnek Isten szeretete által. Ha ezt nem látod, akkor az emberek borzalmasak. Elviselhetetlenek. Jogos kritikád örök tárgyai. Ítéleted, úgy gondolod, jogos örök darabjai. De akkor nem tölteted ki Isten szerelme még a szívedbe. Mert ha kitöltetik, akkor ennél sokkal többet látsz. Tudod, kit látsz meg? Azt, aki voltál, és akivé Isten szeretete tett. Ugye hihetetlen. Mekkora változás. Lásd meg egyszer a másikat is így. Ne csak úgy, ahogy most van, hanem ahogy Isten nézi. És akkor fölfedezed, ez egy eljövendő, drága testvér. A Krisztus Jézusban. Nem ellenség. Nem gyűlölni való. Nem ítéletem célpontja. Kedves testvérek, illúziók nélkül reálisan kell ebben a világban körülnéznie Isten népének, de valamit mindig kalkulálj be. Úgy néz körül józanul, reálisan, illúziók nélkül, hogy közben bekalkulálod Isten jóságát, erejét, hatalmát és végtelen szeretetét. Ezért jó reménységbe legyél. Én nem tudom, mi szorongatja a szívedet, lelkedet, életedet. Nem tudom, hol tartasz. Nem tudom, mi bánt. Semmit nem tudok én rólad. De hirdetem. Jó reménységben legyél. Jézus azt mondta, az utolsó időkben a szeretet sokakban meghidegül. És a reménység alapja a szeretet. Akkor tudunk igazán reménykedni, ha tudunk szeretni, szeretni pedig akkor tudunk, ha Isten szerelme kitöltetett a mi szíveink. Ha nem, akkor még mindig csak én vagyok. Ítélettel, keserűséggel, szomorúsággal, reménytelenséggel, mert egészen csak én vagyok. De ma szabad kérned, Uram, töltsd ki a te szerelmedet az én szívembe, a te lelked által, hogy megteljek meg nem szégyenülő, élő reménységgel. Ezért imádkozzunk. Amikor néztél bennünket, Urunk, és láttad életünket, biztos elszorult a szíved, mert nélküled a mi életünk semmi másból nem állt, mint szeretetnek álcázott szeretetlenségből, mint szépnek festett önzésből, mint nagyszerűségnek mutatott sokféle emberi nyomorúságból. Köszönjük, hogy eljött a pillanat, amikor
a te szerelmet kitöltetett a lélek által a mi szívünkbe. Amikor átéltük, hogy a Golgota keresztjén milyen szélesre tártad szeretetet karját, hogy átöleld ezt a világot, hogy megbocsáss. És köszönjük neked, Urunk, amikor ezt nagyon személyesen is megérthettük. És megtapasztaltuk, hogy engem is szeretsz. Köszönjük, Urunk, amikor ebből a szeretetből kezdtél adni nekünk. Ó, milyen gyönyörű is volt az. Milyen másnak láttuk a világot, az életet, az embereket. És milyen másként látjuk mindenélkül. Köszönjük, hogy a reménység a szeretettel, a te szerelmeddel együtt meg nem szégyenít. Szeretnénk mindenben reménykedni, amiben lehet, amire bíztat a te lelked. Tölts el bennünket a te végtelen szereteteddel, árazd ránk azt, hogy meg nem szégyenülő élettel élhessük ez új esztendő napjait. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Minden kedves testvéremnek Istentől gazdagon megáldott, boldog új esztendőt kívánok magam és munkatársaink nevében. Felhívom a testvérek figyelmét a Reformátusok lapjára és az iratterjesztés szolgálatára, azon belül is kiemelten a Biblia olvasó kalauzra. Egy vezérfonal ez a kalauz, ami szerint olvassuk Isten igéjét napról napra. Szeretettel ajánlom minden kedves testvéremnek. A most már megkezdődött hét még hátralévő alkalmaira hívom fel a figyelmet. Szerdán 7 órakor énekkari próba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, este 6 órakor a kisifi biblia órája, pénteken este 6 órakor pedig a nagyifi biblia órája lesz. Jelentem, hogy konfirmációra jelentkezni már lehet, 12. életévét betöltött gyermekeinket, református gyermekeinket szeretettel várjuk. Jelentem azt is, testvérek, hogy nagyon sokan elmaradtak még a mögöttünk lévő esztendőben a fenntartói járulékuk befizetésével. Testvérek, minden mesét félretéve az egyház mindig abból élt, ami református egyházunk meg kiemelten is, amit a hívei önként ad. Ahogy nektek nehéz, és mindnyájunknak nehéz, az egyházközségnek is nagyon nehéz az élete. Az, hogy működni tudjunk, ahhoz csak ti tudtok a segítségetekkel hozzájárulni. Ezért kérjük, hogy minden református vallású atyánk fia támogassa az egyházközségünket fenntartói járulékkal, illetőleg kérjük, hogy akik a karácsonyi hála áldozati borítékukat még nem helyezték el az urasztal előtt lévő gyűjtőládába, tegyék meg. Sok nagy nehézséggel küszködünk, kérjük a testvérek segítségét, mástól nem kérhetjük. Csak tőletek, de tőletek bizalommal kérjük. Egyúttal hadd köszönjem meg mindazoknak, akik nagy hűséggel segítik az egyházközség életét és működését. Népmozgalmi adatainkat ismertetem. Megkereszteltünk 28 férfit és 14 nőtestvérünket, azaz 42 testvért, az azt megelőző esztendőbe, tehát 2006-ban 56-ot. Konfirmált 9 férfi és 18 nő, azaz 27-en, az azt megelőző esztendőben 24-en. Házasságot kötött 14 pár, ebből 6 tiszta református vallású volt, 8 pedig vegyes vallású. Az azt megelőző 2006-os esztendőbe 10 pár kötött házasságot nálunk. Eltemettük 34 férfi és 27 nőtestvérünket, összesen 61 atyánk fiát, az azt megelőző esztendőben 32-t. Isten tiszteletünk végére érkeztünk a himnusz éneklése előtt, a már megkezdett és eddig énekelt 264. számú dicséretünknek az utolsó, 5. versét énekeljük.